Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint már sokan tudják, nehéz üzenetek kommunikációjáról beszélgetünk. Ma például a sport területéről, és ehhez beszélgető partnernek Harsányi Szabolcs Gergő sportszakpszichológust hívtam, a Károli Egyetemi docensét, akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Üdvözöllek, és köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Tudunk-e arról beszélni egy picit, hogy a sport maga az miért egy speciális terület, mondjuk akár kommunikációs, akár lelki szempontból nézve? Tehát miért van egyáltalán ennek egy ilyen külön szakterülete, akár a pszichológián belül?
A pszichológus és a kliens az nem találkozik, vagy maximum véletlenül találkozik, míg a sportpszichológussal előfordul, hogy például kimegy egy versenyre, ahol ott megnézi a sportolót, vagy például egy edzőtáborban ott van, és az ebédnél gondolkodhat abba, hogy a menzán odaüljön ahhoz a sportolóhoz, vagy sem. Tehát ez már eleve egy ilyen alapvető területekbeli különbség.
Tehát együtt mozog tulajdonképpen áldozatával, tehát együtt mozog a kliensével, ott nézi terepen, ott van vele.
Lehet ilyen, de akkor előjáróban mondanék egy pár gondolatot úgy általánosságban arról, hogy én mit látok így a sportpszichológiából. Én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy én valójában erről a területről úgy tudok itt most mesélni neked és a hallgatóknak is, mint hogyha engem mondjuk ledobtak volna egy nagy dzsungelbe, ott leesek, éldegélek egy pár hónapig, látok bizonyos tájakat, ilyen patakokat, ilyeneket, eszek mindenféle dolgot, valahogy túlélek, utána kivesznek onnan, és utána pedig elmesélem, hogy én ott azon a kis részen mit láttam ebből a dzsungelből. Tehát azt akarom ezzel hozzátenni, hogy én nekem van egy valamekkora rálátásom, de ez simán lehet, hogy nagyban eltér attól, hogy másik sportpszichológusok mit mondanának, vagy mit látnak. Értelemszerűen ezt most így előre csak alá szeretném húzni így a mihez-tartás vége. Kitaláltam egy szuper választ, amelyik minden kérdésedre jó lesz.
Azt szokott legáltalán, hogy attól függ. Te mire gondolsz?
Ez az, már hallottad, azt hittem, hogy én sütöm el először, pedig ezt már volt, hogy máshol is mondtam, de ez közben igaz. Eleve az, hogy a sportágban mondjuk mennyi ideig kell fókuszálni, teszem azt 10 másodpercig kell, mint mondjuk egy rúdugrónak vagy egy sakkozónak 5 órán keresztül, az már például egy lényeges különbség. Aztán az is, hogy például a versenyek lebonyolítási rendszere is már más, és mondjuk még hozzátennék egy teljesen triviális dolgot, amiről szívesen mesélek nagyon sokat, az a különböző sport a kultúrája közötti különbség, tehát mi az, ami ott megszokott, mi az, ami megengedett, mi az, ami nem, ebben óriási különbség van, ezért én azt szoktam mondani, hogy nekem van a világon a legváltozatosabb munkám, mert minden ember más, és minden sportág más, és minden klub meg közeg más, szóval...
Azért voltam erre főleg kíváncsi, és választ is kaptam a kérdésemre, mert nyilván minden pszichológusnak, meg úgy általában azért mondjuk a tanácsadóknak, nyilván minden kliense más, hogy te is mondtad, minden ember más, ez idáig mondhatjuk azt, hogy egy kézenfekvő dolog. De ami miatt te ezt a dzsungel példát mondod, és itt azt most csak lefordítom magamnak, az nem amiatt van, mert minden sportoló más, hiszen ez természetes, hanem hogy maga az, amit művelnek, és amiben eredményt akarnak elérni, azok is nagyon-nagyon eltérhetnek egymástól.
Ez teljesen igaz. Tehát a protokoll azt, hogy hogyan csináljuk, az eleve a pszichológián belül is nagy különbségeket mutat, és én amikor hallok arról, hogy másik pszichológusok hogyan dolgoznak, akkor is azt látom, hogy igazándiból sok út vezet Rómába. Tehát ez a fontos. És ez egy ilyen nagy klisé, de nem baj, hogyha itt mondok egy-két klisét, mint a pszichológusok között, hogy minden pszichológus a személyiségével dolgozik. Tehát fontos az alapvetően például, hogyha elkezd dolgozni egy pszichológus a klienssel, hogy megvan-e köztük a fitting, működik-e vagy sem, és lehet, hogy éppen valaki úgymond magát a legjobb sportpszichológusnak tartja a világon, de lehet, hogy egy adott esetnek nem tud segíteni, mert éppen nincsen köztük meg a fitting. De mondanék még egy másik különbséget, bocsánat, hogy amikor pszichológus kollégákkal beszélgetek, vagy akár az egyetemen, az ebédlőben ezt egyszer megkaptam, ezt a kérdést egy klinikus kollégámtól, aki azt mondta, hogy Gergő, neked milyen jó lehet, hogy te úgy látod az eredményt. Tehát úgy tudod, hogy a teljesítmény az meg lesz-e, vagy nem, hogy egy extrém példával szemléltessem, mondjuk lehet, hogy egy klinikai szakpszichológus dolgozik mondjuk egy beteg emberrel, akinek valamilyen pszichés betegsége van, lezárják a munkát valahogy, és mondjuk, hogy ennek a kliensnek mondjuk azt, hogy szuicid gondolatai vannak, lezárják a munkát, úgy érzi a klinikus, hogy most így rendben van a munka, kimegy az ajtón az adott emberke, és innentől kezdve nem fogja megtudni adott esetben, hogy másnap öngyilkos lett az illető, vagy pedig boldog életet él 30-40 éven keresztül.
Azon töprengtem ez alapján, hogy ugye Hát ez egy rossz példa, mondjuk a Forma 1, de ott ugye nagyon lehet tudni, hogy stábon milyen sok múlik, ugye? Mert az egy nagyon technikai dolog. De hát minden komolyabb sportoló, meg pláne csapat mögött áll egy-egy stáb, ami áll erőléti edzőből, pályaedzőből, mit tudom én, sokféle masszőrből, sokféle mindenből, és áll jó esetben sportpszichológusból is. És akkor tulajdonképpen a te szakmád is lehet az a pici ilyen csavar ebben a gépezetben, ami mondjuk segít abban, hogy az egyik versenyző, az egyik csapat a másik fölé kerül, miközben lehet, hogy nehéz kimutatni azt, hogy ó, hát ott más volt a sportpszichológus, ezért rúgta be az utolsó 11-est.
Idefelé jövet egy 2065 című számot hallgattam, és néha hajlamos vagyok arra, hogy egy-egy számra egy ráfüggök. Tehát így beteszem így folyamatos ismétlés.
Talán
és
nekem az a szám
az volt. Igen, majd arról is mesélek, szívesen mesélek a pszichológusomról, nagyon, tehát örömmel beszélek róla. A lényeg az, hogy nekem annak a számnak az volt a mondani valója, szerintem arról szólhatott az a szám, hogy az adott énekesnő elképzeli azt, hogy ő neki milyen lesz akkor az élete, és hogyan tekint vissza az életére, és mik voltak azok, amik jó döntések voltak, mik voltak azok, amik rossz döntések voltak. És az a nehéz ebben a szakmában, hogy amire most utaltál ebben, hogy stábtag, meg minden, erről szívesen még mesélek persze többet is, de hogy az, ami történt, az tényleg-e a legjobb történése, vagy sem, ami történhetett, az-e a legjobb a sportolónak, és itt megint visszatérek egyébként a célra azt, amit egy kicsit hozzátettem, és amit ennek a kollégámnak igazából válaszul mondtam arra, tehát annak a kollégámnak, aki mondta, hogy milyen jó lett nekem, hogy nálunk látszik a teljesítmény, hogy ő neki azt mondtam, hogy ez nem feltétlenül egyértelmű, mert első körben szerintem, ezt így ki kell mondani minden ilyen műsorban, hogy egy sportpszichológusnak szerintem nem az a célja, hogy szuper jó eredményeket érjen el az adott sportoló. Szerintem első körben az, hogy ő jobban érezze magát a bőrében. Tehát egy általános pszichológusi munka, hogy ő jól legyen. És második körben pedig az, hogy ha még utána vannak jó eredmények, akkor annak nagyon örülünk és nagyon boldogok vagyunk. Én ezt így szoktam mondani, hogy az a hab a tortán igazándiból.
Vitatkozom ezzel egy picit, miközben teljesen értem, hogy mire mondod, hiszen te az emberrel foglalkozol, az ő a kliens, de ha már eredményekről beszélünk, meg eredményességről, nyilván, hogyha egy csapat vagy egy klub fizet egy sportpszichológust azért, hogy azok eredményesebbek legyenek, akkor, hogyha ő becsattog az edző, és az azt mondja, hogy figyelj, ez mindig második lesz ez a lány, engedjük visszavonulni, és menjen el babázni, vagy kötödébe, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy hát a legjobbat tettem a sportolóval 2065-ből visszanézve, de hát a feladat, a célfüggvény az nem feltétlenül ez volt.
Műtét sikerült, a beteg meghalt, ahogyan apám mondogatta. Igen. Ez egy komoly konfliktus helyzet, ami gyakran előfordul. Szerintem velem is előfordult már, és másik sportpszichológusoktól is hallom, hogy mi itt a cél, és hogy ilyenkor pedig, hogyha ez kibékíthetetlen ellentét, akkor nem működik tovább a közös munka. Tehát természetes, hogy fontos dolog a jó eredmény, én is iszonyúan örülök neki, örülök annak, hogyha egy sportoló, akivel együtt dolgozom, jó eredményt ér el, csak fontos, hogy minek az árán teszi ezt. És hogyha én így magamban eldönthetem, magamban, amikor végig gondolom, hogy mondjuk életem öt legnagyobb sikere, amit úgy érzek, hogy na, ez most tényleg jó volt, abból legalább ketten abba hagyták a mi munkánk végére az adott sportágat, és én biztos vagyok benne, hogy ez egy nagy siker, és ez jó neki. Csak ugye, amire visszatértem a korábbi dilemmámra, amit örülök, hogy itt elmondhattam ilyen terápiás keretek között, hogy nehéz megmondani azt, hogy mi a jó, mi a nem jó, és ez szerintem a pszichológusoknál nagyon nehéz, hogy nem sokszor nem egyértelmű az eredmény, néha arra gondolok, hogy festenék falat, vagy füvet nyírnék, mert az úgy rögtön látszik, meg ilyenek.
Lehet arról beszélni, hogy mik szoktak lenni ebben a dzsungelben akár a problémás területek, tehát hol szokott szorítani a cipő, hol kell leginkább beavatkozni?
Van többé-kevésbé ennek egy protokollja, de iskolák válogatják. A problémás területeket én ketté osztanám, pontosabban azt is, hogyha már a célról beszéltünk, hogyha bejön hozzám valaki, akkor alapvetően ketté szoktam ezeket osztani. Egyrészt, hogyha van valamilyen probléma, ezt mindjárt kifejtem részletesebben, másrészt pedig, ugye ugyan te is említetted, hogy stábtagság, ez az elmúlt 10-20 évben, amennyire én hallom ezt, én ezt 15 éve csinálom, tehát azóta látok bele, de előtte pedig én is jártam sportpszichológushoz. Szóval, hogy azóta azért ez jobban előtérbe került, az, hogy valakinek nincsen egy konkrét problémája, nincsen egy nagyobb pszichés blokkja, hanem egyszerűen csak a stábban az erőléti edző, a kondi edző, stb., vagy sportdietetikus mellé szeretne egy sportpszichológust is, hogy ez a terület is meglegyen, és hogy azt az egy-egy plusz másodpercet, vagy plusz gólt, azt abban segítse őt a sportpszichológus. És visszatérve az első esetre, hogy klasszikusan vannak bizonyos helyzetek, amikor szükség van erre. Örülök, hogy itt beszélhetek saját magamról végre, mert az összes adást ebbe kihasználom, mert ugye a klienseknél alig-addig lehet beszélni erről, most itt végre,
itt
akkor
a terület.
Lehetőségem van erre. Nálam lejött a függöny, tehát én 16-17 éves koromban, én egy ilyen 30 évet végig vívtam, talán még fogok is vívni, de a veteránig így végigcsináltam ezt, és hogy én nagyon sokat dolgoztam azzal, hogy egy-egy asszon belül úgy éreztem, hogy lejön a függöny, és onnantól kezdve vége van. Hozzátenném azt, hogy ennek az elemezgetésében még egy mondat erejéig belemennék, hogy azóta is egy nagy dilemmám, úgyhogy ezzel foglalkozom. Hogy vajon itt az történt, hogy jött egy függöny, és onnantól kezdve elkezdtem rosszul teljesíteni, vagy mondjuk valamilyen fizikai változás történt, akár fiziológiai változás bennem, vagy az ellenfél elkezdett mást vívni, ő elkezdett jobb lenni, azzal elkezdte adni a tusokat, és utólag én ettől rosszul éreztem magamat, és utólag ezt függönynek címkéztem. Remélem értető a különbség, csak ezzel a sportpszichológiai munkába is akartam egy pici betekintést nyújtani, amellett, hogy persze önző módon magamról beszéljek.
Akkor én elmondom, hogy én nem versenyszerűen, de nagyon szeretek, meg szerettem pingpongozni, és én viszonylag rendszeresen 20-15-ös vezetésről el tudtam veszteni olyan szetteket, amiket már megnyertnek gondoltam azért, mert annyira úgy éreztem, hogy ez már kézben van, hogy aztán elengedődött a dolog. Nem mentem vele sportpszichológushoz, nem olyan szinten zajlott ez a dolog, de most így felmerült bennem. Viszont akkor Imre Gézáról gondolom, hogy kell ezen a ponton beszélnünk. Ugye az olimpiai döntőbe szegény 14-10-ről elvesztette ezt a aranyérmet tulajdonképpen. Gondolkodtatok ezen? Felmerült ez? Tudsz erről mondani valamit, amikor ennyire a gólvonalon csúszik el valaki? Ez...
Én általánosságban szívesen beszélek erről, meg én büszke vagyok rá, hogy a Honvéd csapatában volt, hogy még annó 10 évvel ezelőtt bekerültem, és a Gézának a csapattársa lehettem vívóként.
Ezt sose én nem
voltam,
tudtam, de...
Sose voltam olyan szinten, mint ő, tehát én egy ilyen 10-12-ig jutottam el a magyar ranglistán, de büszke vagyok arra, hogy egy csapatba lehettem bele, de értelemszerűen azt, hogy ő mit érzett, meg ilyenek, azt egyrészt
ja, Isten
tőle.
Is. Nem, műfajilag.
De a könyve szerintem nagyon jól leírja. Én ezt egyébként föl szoktam adni, tehát a rendes sportpszichológusoknak, hogy olvassák el. De akkor arra vagy kíváncsi, hogy általánosságban mit szokott
hát
történni?
Mi történik ilyenkor, amikor az ember már majdnem nagyon megnyeri, világ legjobban állított?
Géza könyvéből idézhetek, hogy ő megfordult a fejében, hogy ez meg lehet. Ha jól emlékszem, akkor valami ilyesmit mondott. Ugye megint csak a szuper választ azt elfelejtettem, hogy attól függ. Tehát igazság szerint, ugye ami egy lényeges dolog, hogy el kell különíteni, mi lehet a pszichológia, és mi nem a pszichológia. Ezt próbáltam illusztrálni a saját történetemmel is. És természetesen lehet olyan, hogy az ember leblokkol, hogy bemerevedik, tehát hogy onnantól kezdve görcsössé válik, és onnantól kezdve sokkal nehezebb megy. Zárójelben mondom, hogy szerintem a sportpszichológia jövőjében nagyon fontosak az ilyen élettani funkciókat mérő kütyük, mert nagyon lényeges lehet az, hogy valakiben történt egy nagy változás, és mondjuk kevésbé kapott oxigént az agya, ami nem feltétlenül tudatosul így, hanem egyszerűen csak rosszabbul megy az egész, és más az, hogyha valakinek a gyermekkori elfogytott traumái előjönnek egy-egy ilyen szituációban. De visszatérve az eredeti helyzetre, tehát ez általában azért több mindentől függ. Természetes, hogy onnantól kezdve az ember megérzi azt a lehetőséget, hogy ez meg lehet, akkor az egy teljesen másik pszichológiai helyzet. Erre készíteni kell szerintem a magukat, a sportolókat, amennyire lehet, úgy, hogy tökéletesen, természetesen nem lehet. Azt hiszem, a Luka Modric nyilatkozta egyszer egy ilyen elveszített 11-es rugások után, hogy hát ők így próbálták így edzésen így a különböző, tehát a 11-eseket gyakorolni, meg minden, de az ég adta a világon semmi értelme, mert teljesen más, mint egy stadionban csinálni. De ettől még a sportpszichológiának vannak eszközei arra, hogy ezt a helyzetet minél inkább modellezzük, minél inkább becsapjuk az embert, tehát akár az, hogy csak abban a helyzetben beleképzelje magát, akár ezt lehet relaxációs módszerekkel. Természetesen nem arra azért, hogy 14-10-re vezetnek, és nagy esélyed van, és mindjárt meg lesz, de azt, hogy mondjuk az utolsó tusnál mibe kell máshogyan csinálni, hogy kell csinálni, azt az is egy lényeges dolog, de én a Géza védelmébe hozzátenném egyébként, hogy volt, hogy a sportpszichológia órára én meghívtam őt, hogy ő is elemezze a saját döntőjét és hozzátegye, és legalább kétszer egyszerűen pehje volt. Tehát nem kell itt túl pörögni a dolgot, hanem hogy néhány centiméteren múlott a dolog, de visszatérve, tehát helyzeteket lehet modellezni, föl lehet készülni bizonyos dolgokra, lehet abból a tapasztalatból tanulni, amit másik sportpszichológusoktól tanult a sportpszichológus, vagy éppen ő maga, mint sportoló átélt, vagy ugye erre vannak különböző szituációk, de tökéletesen modellezni természetesen nem lehet.
Jó, hogy hoztad, ez lett volna a másik, ha nem is konkrét példám, de műfajilag ugye ezt nagyon sokan ismerjük, ez a 11-es rugásos dolog, ami tényleg egy ilyen, hát arra is van egy felkészítve az egész, egy ilyen gladiátor küzdelem, tehát az kifejezetten erre a ideg csatára, vagy idegharcra van felfűzve, és azért ugye egyrészt ott is szokták hangsúlyozni, hogy ki az, aki vállalja. Tehát eleve úgy szokott, az edző kijelöli, de azok közül tudja kijelölni, aki azt mondja, hogy ő oda mer állni. Tehát eleve benne van ez a nagyon súlyos teher és pszichológiai nyomás. És a másik, ami szerintem jellemző, és erre volt nekem érdekes ez a Modric-féle példád, hogy ugye az történik, és ez igazából mindenféle teljesítménynél így van, zenében, sportban is, bármiben, hogy ugye az ember addig gyakorol, meg annyira tökélyre fejleszti a dolgot, hogy 1000-ből 1000-szer sikerül, nem 1000-ből 998, hanem mindig annyira tudja, benne van az izmaiba, és így kell csinálni, és így tudja. És mégis vannak ezek a helyzetek, mint egy olimpiai döntő, vagy egy 11-es rugás, amikor az 1000-ből 1000 mégsem úgy sikerül. Hát azért indokolt lehet, hogy felmerül, hogy emögött pszichológiai okot keressen az ember.
Szerintem a pszichológia mindenhol ott van. Tehát lehet, hogy igazándiból itt kellett volna kezdenem, hogy pszichológiai tanácsot mindenki mindenkinek, vagy szinte mindenki mindenkinek ad az adott helyzetekben. Hogy egyrészt vannak típusok. Tényleg vannak olyan típusok, akik egyszerre jobban bírják. Tehát, hogy egyszerűen arra képesek, és sajnos az ellentétje is. Tehát amikor én említettem így korábban, hogy voltak olyan eseteim, amikor szerintem az volt a nagy siker, hogy le tudta zárni a sportkarrierjét, és tudott a B-verzió felé menni az adott sportoló, volt olyan érzésem, hogy én igazándiból jól csináltam mindent, vagy ebben reménykedek, persze biztosan sose fogom megtudni, mert egyszerűen többre nem volt képes. Vagy azért, mert fizikai gátjai voltak, vagy azért, mert egyszerűen pszichés gátjai voltak. És még egy dolgot hozzátennék, ami szerintem részben, idézőjelben veleszületett részben, természetesen korai szocializáció alatt kialakul, hogy vannak, akik azért élvezik ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy...
Ez a druk.
Hát a druk, igen. Tehát, hogy ha kicsi a tét, a kedvem sötét, tehát, hogy vannak olyanok, akiknek pedig kifejezetten akkor teljesítenek jobban. Tehát ez igaz, amit mondtál, hogy mondjuk egy közepes, felfokozottsági szinten lehet, hogy valaki jól tudja rúgni a 11-est, de hogyha még felfokozottabb állapotban van, akkor már rosszul. De ugye vannak olyanok is, akiknek pedig tényleg az kell, hogy teljesen felcsesszék az agyukat. Az egyik legrégebb óta én dolgozom egy paralimpikon asztali teniszezővel, aki azt mondta, hogy ő akkor tud a legjobban teljesíteni, hogyha az ellenfele csalni próbál. És hogyha az ellenfele ilyen kedves, rendes izé, akkor működik, de akkor úgy felcseszik, hogy akkor tud. Pedig ugye itt egy finom motoros munkáról van szó itt az asztali teniszezőknél.
De a dűből jobban tud koncentrálni.
A dűből jobban, igen. Tehát szerintem ez is benne van a mi munkánkban, hogy akkor ezt felmérni, hogy neki mi a jó, és aztán pedig, ha most iszonytatóan leegyszerűsítem a dolgot, akkor hogy magát tudja terelni ebbe vagy abba az irányba. Csak megint csak lényeges az, hogy én a 11-es rugást azt a, nem tudom, Magyar Kupa negyed döntőben rugom, vagy pedig az Európa bajnokságon rugom, tehát hogy közben még az a dimenzió is benne van, hogy azért vannak felfokozottabb és még felfokozottabb helyzetek is.
Tetszik ez a Magyar Kupa és az Európa bajnoki döntő. Számít-e mondjuk, hogy ez üres lelátó előtt van, vagy nem?
Persze.
Tehát lehet persze. Nagyon nagy a tét, de ha nincs ott senki, aki kiabál és izgul és lengeti a zászlót,
persze,
akkor azért puhá.
Persze, és mindenre tudok példát mondani. Szoktam így irigykedni a politikai elemzőkre, akik ilyen gyönyörű szép öltönybe beülnek, és a választások után megmondják, hogy persze, hogy ez a dolog történt, és utólag bemagyarázzák, és én azt gondolom, hogy én is ilyen vagyok sportpszichológiai szempontból, visszamenőleg bármelyik eseményt meg tudom magyarázni, hogy ez természetes, hogy itt történt tudva levő, csak az előrejelzéssel vannak az embernek a gondjai. De visszatérve a kérdésedre, természetes, hogy a hazai pályának van előnye. Ennek van szakirodalma, de ez nem kell pszichológusnak lenni. Viszont még azt az érdekességet még hozzátenném, hogy találkoztam már olyannal is, pontosabban dolgozom olyan sportolóval, aki kifejezetten szereti, ha sokan ellene drukkolnak. Tehát ha sokan ellene vannak, ez Párizsban különösen izgalmas lesz franciák ellen például. Tehát van, akinek az ad erőt, hogy lehet, hogy nekem csak 10-20-an drukkolnak, és akkor a másik a közönség, aki meg ellenem drukkolnak, azok meg most így csöndben vannak, azért meg én olyat csináltam. Tehát ez is szerintem egy sportpszichológusi munka, hogy ezt átfordítani.
Az jutott eszembe talán Woody Allen, hogy jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőre tekintettel. Ez itt a Krízisek és pofonok. Harsányi Szabolcs Gergő sportpszichológussal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.